boldogtalan élet van télen. Boldog-tétlen emberek összebújnak, vackolódnak. A boldog stimmel, de munka az van elég. Vidéki téli munkák, második rész, Tisza dorogma. Ezúttal egy családi gazdaság vendégei vagyunk, Lapostyán Barnáiknál, Tisza dorogmán. Itt áll mellettem a családfő, aki látszik, hogy tulajdonképpen sok mindent szívesebben csinálna, mint hogy belebeszéljen a mikrofonba, de hozott magával erősítést, Sárvári Attilát, a Borsodi Mezőségi Gazdakör Egyesület titkárát, akinek kenyere a beszéd, ha eddig jól figyeltem meg. Lapostyán Barnával kezdeném. Egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés. Meg lehet-e élni ma a gazdálkodásból Magyarországon?
Hát, ha azt nézzük, nem nagyon. Ha ezt a vizes helyeket nézzük, meg ez a sok esőt, akkor nem, ez most borzasztó rossz gazdasági évünk volt, meg a tavaly is a szárazság, most meg az eső.
Tehát idén akkor nem termelt semmi hasznot?
Hát semmi hasznot nem termeltünk.
Miből élnek?
Feléljük az előtte való éviket.
És össze mi történik? Tehát bezár a gazdaság, amint már nem süt a nap, tehát holnaptól vége, és majd március 8-án lehet újból munkához látni?
Nem, mert van 60 darab húsmarhánk, és az egész téli elfoglaltságunk, avval le van kötve az egész időnk, a karácsonyunk, az új évünk, a szilveszter, minden.
Tehát egész éves játék egész, a gazdálkodás.
Ez egész éves. Még a szántásunk úgy van, nem tudunk rámenni a földre, mert vizes. Szénánk kint van, nem tudjuk behorrani, mert olyan sár van a területeket, az utakat nem akarjuk már annyira még összevágni, hogy hát el tudunk még rajta járni, ha egy kis fagy lesz, nem tudom. Olyan bizonytalan helyzetben vagyunk mostan.
Hogy kezdődött magának? Apukája, nagypapája is gazdálkodó volt?
Igen. Hál' Istennek, hogy a gazdálkodást megszerettették velem már kicsikorom óta. Édesapám, ő brigádvezető volt a TSZ-ben. Emberekkel foglalkozott, én is hozzákezdtem a gazdálkodáshoz 94-be. Azóta voltam vállalkozó, mikor bejött a családi gazdaságnak a lehetőség, a családi gazdaságot tudjunk alapítani, akkor megalapítottuk a családi gazdaságot, a fiam, nejem és én. Most meg még csatlakozott hozzám a menyem, meg van egy kis unokám.
De ő még nem gazdálkodik.
Ő még nem gazdálkodik, ő még éli a gyerekkorát.
Csatlakozhat hozzánk Sárvári Attila, mert most jönnek a komplikált kérdések. Mekkora földön gazdálkodnak?
Hát én közel olyan 280 hektáron, ebből 110-120 hektár a szántó, a többi meg gyep. Bérelt meg saját tulajdon.
280 hektár?
Igen.
Az mekkora? Most jön a szakértelem.
Az nagyon tekintélyes terület, az 2,8 négyzetkilométer.
Itt a térségben ez jellemző, hogy ilyen nagy területen gazdálkodnak az emberek?
Igen, jellemző. Tehát tulajdonképpen azért, mert a területnek az adottságai olyanok. Tehát itt nem nagyon jó minőségű szántóföldeket kell elképzelni, hanem környezetileg érzékeny, valamikori mocsarak, réteknek a maradványai, amik őket visszahozni a természetes folyamat. Tehát közben hoztunk vissza vizet. A hajdani bükki patakoknak a vizéből újra betereltünk a Bükki Nemzeti Park igazgatósága segítségével, és jelentős uniós források segítségével újra sikerült élővé tenni a pusztának egy 12-14 ezer hektáros részét, és azt hiszem, hogy Barna barátom, gazda barátom, ő is ennek egy bizonyos kicsit részét élvezheti.
Mit termel?
A búza, napraforgó, repce. Azt mondja, mostan vetettem az idén szóját, de nem olyan jól sikeredett. Zab a lovaknak, mert az is van két lovam, hál' Istennek, de nyűgnek a nyakán az embernek ilyenkor már.
De gondolom szereti a lovat, tehát azért érzelmi szempontok is van.
Azért van tartva, mert szeretjük a lovat. De másképp inkább 10 marhát tartanám, mint két lovat, mert az borzasztó költséges.
Mi a családon belül a munka megosztás? Ki mit csinál?
Mikor, ki mit? Ahogy az idő engedi.
Jó, ha nyilván...
nem a háztartás vezeti, akkor a csirkéknél, a lovaknál, meg a kismenyem is avval foglalkozik, mi meg a fiúval a földeket szántjuk, vessük, kaszáljuk a gyepeket.
Tényleg, hol a fiú, hogy nincs itthon?
A Szlovákiában ment alkatrészért.
Milyen alkatrészért?
Hát a Zetor traktorhoz ment alkatrész venni, mert széjjel ment a kuplung, és kuplung egész szerkezetet kell neki megvenni. Hát aratásnál vannak egy kisegítőink, meg a marháknál vannak, az két alkalmazottam, amúgy van, állandó alkalmazottam a marháknál.
Szabad-e javasolnom, hogy menjünk egy házzal tovább? Hova?
A telepre, ahol a marhák vannak, és mostan nincsenek bent, mert kint vannak még a legelőn, de oda is majd ki fogunk menni a legelőre, megnézzük a marhákat is.
Hát akkor menjünk, mivel megyünk?
Hát telepjáróval.
Tehát most elhagyjuk a családi házat Tiszadorogmán, kigördülünk az utcára, megnézem közben Tiszadorogmát, és akkor villámkérdéseket teszek föl Sárvári Attilának, mekkora ez a hely?
350-370 lakosú, így van valami. 400.
Na, hát egy pici hely.
Pici hely, itt a Tisza mentén három icipici település, Tiszavalk, Tiszabábolna és Tiszadorogma. Ez mindegyik ilyen 500, bőven 500 alatti kis település.
Kutyusok nem fogadtak minket kalaplengetve, négy kutyát látok.
Azt mondja, hogy 9 kutya van, de azt mondja, fele pásztorkutya, fele meg a telep őrzésre van.
Hol vannak a ridegmarhák?
Azok mostan kint még legelnek, mert még most a jó idő volt, tavaly már október 10-én beszorultak, most még most is kint vannak.
És akkor, ha benn vannak, akkor abban a lapos fehérházban vannak?
Ott vannak abban a színben.
Tehát akkor sincs, nem szobában vannak, hanem szabad téren?
Nem, szabad téren vannak, három oldalról fedett. Ilyen színféleségben vannak, most teli van még trágyával, nem tudtuk kihordani a nagy eső miatt, majd mikor lesz fagy, akkor kihordjuk.
És azon kívül, tehát a trágyahordáson kívül mi az, amit még el kéne végezni mindenképpen, miért bejön a fagy?
Hát még a szántás volna úgy, ami még az legalább 20-22 hektár, amit még nem tudunk kiszántani, mert még a lapos helyeken még a víz van.
Közben megérkeztünk egy baromfi udvarhoz. Önöknél ez szerint nem a háznál van a baromfi udvar, hanem kihelyezett tagozaton.
Ahol lakunk, az elég kis terület, de itten, ahogy megvettünk, már ez már egy hektáros terület, a gazdasági udvar és épület egybe, és ezen vannak a baromfi, csirke, tyúk, pulyka, liba.
Egy nagyon jó riportalanyt hallottam itt jobb kész felől.
Költözünk le egy másik telephelyre, mert ez ahogy látszik is, ez nagyon sáros, trágyás, minden, ez már most nem tudjuk itten tovább. Itt bent a, hát majdnem falu szélén van, de sok az ellenség az embernek, a gazdálkodik.
Ezt nem értem.
Itt a szomszédok szóltak érte, hogy a szag, légy miatt nem akarják megengedni, hogy én itten marhákkal foglalkozzak.
Tehát büdös a marha?
Hát már faluhelyen is ez a szomorú, hogy a faluhelyen is büdös a marha.
Na most nézzük meg, hogy mi mindent csinálhatnának még, hogy esetleg mégis jobban éljenek, vagy az ilyen nehéz években is legyen bevételük. Falusi turizmus, gondolkodtak rajta valaha?
Hát gondolkodtunk rajta, de még odáig nem jutottunk el, mert pénzhiány, ha szenved a mezőgazdaság.
Ahhoz...
Így van. És azért tartok lovakat is, hogy ilyen falusi kocsikáztatás, ez az amaz, hogy megnézzék a területeket, a marhákok, kivinni a turistákat, de még idáig nem jött össze.
Élelmiszerfeldolgozás. Tehát mondjuk a tyúkot levágják, de nem megeszik, hanem beteszik tálcába, sztaniolba, és akkor eladják.
Hát van, arra is mostan már kereslet, amióta az új kormányunk van, hogy megengedte, hogy már háztól is el lehessen adni a baromfit, a sertés, meg mindent. Gondolkozunk ezen is, hogy azért nevelünk ilyen több tyúkot, csirkét, hogy óvodának egészséges élelmiszert tudjunk odaadni.
Van még itt óvoda, Dorogmán?
Hát még hál' Istennek van óvoda. Óvodánk, ilyen 30 gyerek jár az óvodánkba, ez is 5 településről.
Tehát amit megtermel, egyébként hogyan tudja eladni?
Hát mindig integrátorokon keresztül adjuk el a termést, őktől veszük az input anyagokat.
Ne vicceljen velem, hát ezen a nyelven beszél hozzám egy ilyen finom tiszadorogmai gazda ember. Az integrátoron keresztül?
Integrátoron keresztül veszünk mindent meg.
Na de ki lehet az integrátor? Jön egy ilyen közvetítő, egy kereskedő?
Így van. Azok megkeresik bennünket, gazdákat, és ők árulják a terményeiket.
A gazdakör embere messziről integet, nem bánom, ide jöhet.
A nagy tőkés csapat, igen.
Tehát nem kell oda menni a nagy tőkés csapathoz, hanem a nagy tőkés csapat egyszer csak kopogtat az ajtón, és azt mondja, hogy jó napot, gazda, mit vehetnék meg, hogy aztán sokkal drágában eladjam?
Olcsón vásárolja vissza, és egy hónap után akkor már dupla emelkedik az ára. Furcsa módon.
Mikor hát azt arról... tudjuk, hogy aki kereskedőnek megy, az is egy tehetséget igénylő szakma. Nem az a célja, hogy megtermelje, hanem hogy eladja és azon keressen.
Azt támogatnánk, hogy a mi zsebünk lenne ugyanaz a pénz benne, mint az övébe. De nekünk egy fillér hasznunk nincsen rajta, a kereskedőnek meg a 100%-os haszon van mindig rajta, minden évben.
És akkor nem próbálkoztak más úttal, és saját maga eladja, vagy pedig összeállnak tiszadorogmai gazdák, és úgy adják el?
Hát ez még ez a szövetkezeti forma, ez nem működik, mert még mindig vissza a 70-es, 80-as éveki szövetkezetre megy vissza, hogy az elnök meg ez az amaz mindig meglopta a tagokat, és ezért nem tudunk zöldágra vergődni a szövetkezettel.
Tehát nem bíznak egymásba.
Nem bíznak egyik gazda másikba.
Itt a dolog azért arról szól, hogy Lapostyán Barna egymagában, és még akár öt tiszadorogmai gazda összefogóan sem tud olyan kardinális változásokat előidézni, ami kellenének a magyar agráriumban ahhoz, hogy ez az egész rendszer működjön. Arra ott vannak a nagyon jó holland példák, dán példák, hogy hogyan is működik egy farmergazdaságon, családi gazdaságon alapuló teljes mezőgazdasági vertikum. A jelenlegi állapotban Ángyál József parlamenti államtitkár úr képvisel ezt a formációt és nézetet, ő ezt szeretné, hogy ez alakuljon ki. Addig, amíg a országban a teljes feltételrendszere ez nem teremtődik meg ennek a fajta új gazdálkodási rendszernek, addig Lapostyán Barna kénytelen ahhoz a rendszerhez igazodni, ami rendelkezésre áll.
Közben akkor Sárvári úr mellé szegődök, és egy kis olvasmány élményemet megosztom vele.
Igen.
Az EUMÉ-t a VOP pályázatoknál viszonylag egyszerű számítani. A pályázati csomag mellékletét képező SFH táblázatba csak be kell írni a termesztett növények hektáradatát, illetve az állatok számát, és a táblázat végén lévő sötétített mezőben ki fog jönni a gazdaság SFH-ja, ami ha nagyobb, mint 5 EUME, akkor pályázhat például gépberuházásra. Félig önellátó gazdaságok támogatása című NVT pályázatnál viszont az előző évi árbevételnek kell 2 és 5 EUME közé esnie. Maga ezt érti?
Még én is igen nehezen, hogy őszinte legyek.
Tehát, de érti?
Értem. Értem, csak nagyon nehezen tudom elmagyarázni. Tehát ez egyfajta forgalomtól függő birtok.
El ne magyarázza. Én inkább azt szeretném megtudni, hogy ilyen pályázatokat hogy lehet értelmezni, kitölteni, sikeresen pályázni, benyújtani, stb.
Sehogy. Csak a gazdáknak az öme nem tudja megcsinálni, hiszen olyan kínai bükfanyelven van fogalmazva, hogy tényleg nagyon nehéz. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal a falugazdászaink előtt, mert ők rendkívül sokat segítenek a...
Lapostyán Barna értette, amit felolvastam? Ezt az EUME, SFH, VOP, NVT, stb.?
Hát így nem.
Na ugye. Maga kitől kap a pályázáshoz segítséget?
A pályázatírótól.
Tehát hivatásos pályázatírót foglalkoztatnak?
Hát igen, ami akkor megkeresünk, mikor pályázati lehetőség van, és úgy pályázunk gépbeszerzésektől kezdve mindenre, ami van, ha van rá önerünk.
Hogy fizetik a pályázatírót? Terményben?
Nem, százalékban van, a nyert összeg után 3%-ot szoktak elkérni.
Hát akkor azért tulajdonképpen sok pályázatot kell írni, de ha az ember szorgalmas és sok embertől kapja meg a 3%-ot, és abban lehet bízni, hogy a pályázati kiírásokat soha senki nem fogja érteni, tehát egy örök munka.
Igen, mert ez mikor én csináltam ezt a szabad pályázatot, ez a cég, ez a KFT, az 99 pályázatot adott be, és mind a 99 nyert neki.
A rádiós autó megpróbál kimenni mögöttünk, sikerült neki. És akkor jön az újabb rükvercel, és tulajdonképpen akkor maga egy fontos személy Tiszadorogmán, hiszen aki munkát tud adni másnak, annak azért elég nagy lehet a reputációja ilyen munkainséges világban.
Igen. Örülök is neki, hogy legalább ez a két ember tudok foglalkoztatni, mert nagyon-nagyon sok munkanélküli van a környékünkön, már a falun belül. Vagyunk itt ennek páran vállalkozók, igaz nem sok mindenki foglalkoztat embereket. Én kettőt foglalkoztatok, a csirkés gyerek, ő is kettőt, van egy autóbonta, ő is két ember foglalkoztat. Ilyen, hát minimálisan foglalkoztatunk, de ha bejönnének a közeli tervek, akkor több ember tudnánk foglalkoztatni. Biogázüzem létrehozása, megépül az új csirke telepünk is, és őnek kötelessége a pályázatban 21 ember foglalkoztatni.
Aha.
Majd megkeressük ezt a srácot is, a gazdatársamat.
Mi a következő állomásunk? Hova megyünk?
Hát most megnézzük kint a legelőn a marhákat.
Vetünk rájunk egy pillantást. Jó napot kívánok, Farkas Erika vagyok a Kossuth Rádióból.
Erre János.
Üdvözlöm János, hogy dolgozik? Mikor kezd napközben?
Ma reggel 7:30, 8:00, máskor Még jobb idejük voltak, akkor fél, hat, három, hat, mikor, hogy engedte az idő.
Mennyi időbe telik, amíg a telephelyről ide kijön a marhákkal?
Már rövidebb a nap, már reggel 3-8-tól jövök, ott megfordultam, és most indulok majd, elmegyek a másik úthoz, megítatom őket, és délután visszajövök, és 4:45-re érek be.
Hány marhája van?
59 darab.
És nincs nevük? Tehát tudom, hogy bolond a kérdés, tehát 59 különböző ridegen tartott szarvasmar.
Van egy kettőnek.
De melyiknek van neve?
Hát így hiába mondom, mert hát például ott van a Bika, az is Bandinak hívják. Hát mostan így megvan Szelítke is köztük. Más több neveket nem tudok. Amikor meg a gyerekek elizéltek, hogy hát oda jöttek hozzá, akkor megsimogatták.
Nagyon aranyos. Én is megsimogathatok egyet? Vagy?
Hát, ha megáll.
Nem áll meg? Elmegy? Nem akarja? Melyik egy kis szelíd? Válasszon nekem egy szelídet.
Nem áll. Gyűjtök ide hátra. Ezek nem, amott vannak a vörösek, azok
közül. Szelidebbek azok, igen?
Igen.
Nagyon vidám kutya Kolompolit. Azért óvatosan kell közlekedni városiasan, mert a tehén a réten végzi a dolgát. Maradjunk ennyiben. Korábban mit dolgozott?
Tejezben voltam traktoros, ha 10 év, amióta feloszlott a tejez. Voltam a vízügynél, tanácsnál is dolgoztam. Utána eljöttem az unokaöcsköshöz, Jószághoz, úgyhogy.
A Lapostyán Barna maga unokaöcse?
Igen, igen.
A családi foglalkoztatás.
Hát nem, hát úgy akartuk, hogy hát jön a fiam is, meg az asszony is, de az asszony elment a Tescóba, Mezőkövesre. Fiú még megtanul, úgyhogy.
Mit tanul a fia?
Egerbe tanul. Történelem szakon.
Azt a mindenit.
Egyetem.
Nem szeretne gulyás lenni, mint
hát
a papa?
Szeretne, de ő nem ide való.
Nem?
Nem mindegy, hogy hát kicsinálja.
Mert?
Mert nem mindegy, hogy hát hogy gondozzák a Jószágot.
Ebben agának teljesen igazán.
Hát.
A rideg marha az attól rideg marha, hogy az a jó neki, ha rossz?
Nem. Ő is szereti a jó helyet, meg a meleget, meg minden, de elvon a télen is a hóba is. Úgyhogy ezeket a marhákat én vettem, ezek december, január, februárban ellettek, és kint a szabadba, így kint a gyepen.
És akkor ez szerint a gulyása maga nagybátyja?
Igen. Inkább a családból vettem fel embereket, a másik is nagybátyám, aki bent van, édesanyámnak a unokatestvérei.
Következő állomásunk?
Bevenjünk a csirketelepre.
Kedves hallgatóink, időközben megérkeztünk Zolihoz, ahogy bekonferálta őt Barna gazda. Zoli, milyen Zoli?
Csizmadia Zoltán.
Üdvözlöm, akkor maga itt az az ember a háromból az egyik, akinek bejött a vállalkozás, és másoknak is munkát tud adni, ugye?
Mondhatjuk így is, mondjuk az még enyhe túlzás, hogy bejött, most forja kifelé magát.
Maga a csirkés ember?
Igen, igen.
Hány csirkéje van?
Jelenlegi helyzetben 60 000 darab broiler csirkével foglalkozok, most vagyok benne egy fejlesztésbe, ami 250 000 darab broiler csirkét fog jelenteni rotációnként.
Ez az intenzíven hízlalt csirkének mi az intenzivitás veleje? Sokat kell lennie, folyamatosan kell ennie, hatalmas tere van, hogy sétáljon és izmosodjon a mellehúsa, stb.
Ennek abszolút nincs hatalmas tere. Egy négyzetméteren a maximális sűrűséget kell elérnünk ahhoz, hogy a csirke lehetőleg annyi mozgással legyen, hogy elmegy az etetőhöz, utána meg az itatóhoz.
Tehát annyi azért hízik, mert nem tud mozogni.
Igen, enni meg inni kell neki. Meg azért hízik, mert elég komoly összetételű takarmányokat kapnak.
Na most én nem szívesen lennék broiler csirke maga.
Hát én se.
Hány ember tud foglalkoztatni?
Jelenlegi helyzetben 3 alkalmazottam van. De ha beindul a teljes kapacitás, akkor 21 főt fogok alkalmazni.
Föltette az életét arra, hogy csirkézni fog Tiszadorogmán.
Lényegében igen. Édesanyám is ugye ezt csinálta, aztán én is úgy határoztam, hogy ebbe fordítom bele az életemet.
Mit tanult?
Mezőgazdasági állattenyésztés és állategészségügy.
Tehát akkor célirányosan képezte magát, nem az a nyomorult, akinek könyvelőből kell repatriálni a csirkegazdálkodónak.
Hát ez pontosan így van.
Család van?
Van, igen, van egy feleségem és egy kislányom.
Kislány csirkézni fog?
Hát, remélem, hogy nem.
Miért? Hát, ha maga erre vágyott és meg tudta valósítani, akkor a gyerek miért ne?
Hát az igazság, hogy ezzel a broiler csirketenyésztéssel borzasztó nagy kockázat van, meg hatalmas nagy felelősség, meg itt nincs se karácsony, se szilveszter, semmilyen ünnep. Itt akármilyen kis áramszünet, elmegy a víz, vagy akármilyen ilyen műszaki probléma adódik, itt oltári hatalmas nagy károk keletkezhetnek.
Na lássuk, akkor itthon van-e a polgármester úr. Farkas Erika vagyok.
Kedi Csokam, Tóth Zoltán vagyok.
Hol beszélgessünk? Itt jó lesz? Vagy menjünk be?
Menjünk be.
Menjünk be.
Ahogy önöknek jobban esik.
Hát a gazda, azért akarok csak bemenni, mert a gazda itt akar hagyni, hogy befogjon egy pár ekét.
Ja, értem, értem. Akkor menjünk be.
Jó.
Bemutatom meg az önkormányzatot.
Egy pillanatra benézünk, mert aztán megyek szántani.
Aha.
Ténylegesen fölülhetek egy traktorra, és akkor ott majd közvetítem a hallgatóknak, hogy milyen a szántás. Maga szántott valaha?
Hát én nem. Tehát én mással foglalkozom. Tehát én ipari tevékenységgel foglalkozom.
Nagyon takaros a polgármesteri hivatal.
Nekünk ez egy uniós pályázat alapján lett ilyen szépen felújítva. Kb. Egy olyan 3-2.5 éve lett kész.
És maga új polgármester?
Igen, én egy hónapja vagyok hivatalban.
Előtte mit dolgozott?
Most is dolgozom, mert egy KFC-nek vagyok az ügyvezetője már 15 éve, kereskedelemmel, vendéglátással és hasonlókkal foglalkozunk. Társadalmi megbízatásban vagyok polgármester, tehát a bokros teendőim mellé még fölvettem még az önkormányzati teendőket is.
Miért akar valaki egy 420 lelkes településen polgármester lenni? Hát itt magától megy az élet.
Azért ezt nem így mondanám, tehát magától megy az élet. Magától döcög az élet, inkább úgy gondolom. Azért vállaltam el. Egy az, hogy tiszadoromi lakos vagyok, és szeretnék a falunak majd pluszt adni. Az én életem az ahhoz képest rendben van, tehát megélünk, viszont látom, hogy itt rengeteg gond és probléma van a faluban. A munkaképes lakosságnak körülbelül 20% a munkanélküli. De hogyha egy pár dolog beindul, amit tervezünk, akkor úgy gondolom, hogy még ide települő embereket is várnánk a településre, és még azoknak is tudnánk munkát adni.
Kedves hallgatóink, itt az ideje, hogy a tettek mezeire lépjek, szántani fogok. A nagy sietségben nem jól áll az ekeszarv, Laposján Barna most rántja helyre, van itt egy John Deere traktor, körülbelül olyan magas a kereke, mint amilyen magas én vagyok, és erre a traktorra rá van kötve egy eke. Mit szól az ötlethez, hogy én szántsak?
Hát elfogadom. És szerintem meg lehet tanulni ezt a mesterséget, nem ördöngőség, pláne ilyen traktorral már.
Mit tudok tönkretenni?
Hát én szerintem semmit, mert ott leszek úgyis ön mellett.
Kuplung. Egy kuplung, egy fék, meg egy gáz.
Igen, meg egy irányváltó lesz rajta, és a hidraulikát az egy elektromos kapcsoló segítségevel tudjuk.
Minek nekem kapcsolni. A hidraulika?
Hát az teszi le az ekét, meg az emeli föl a föld végén.
Jó, akkor most leteszem a mikrofonomat, valakinek adjuk oda. Gazda megfogva.
Persze.
Na, én most mit csinálok?
Akkor be kell elpusni a kuplungot először.
Letettük a hidraulikát, az ekét tehát húzni fogom, igen?
Igen, és az irányváltót betegyük előre menetbe.
Így. Na, most... a kicsit elrántottam az ekét. Na most finomabban, gyönyörűen szántok.
Igen.
Tehát len van az eke, és akkor így megyek hossza-hossza. Maga is ebben a...
Hát, barázdával, egy kicsit...
Hol a barázda?
Hát még majd ezután lesz, de már itten a tavalyi barázda meglátszik benne, hogy itten volt, és most összeszántunk, tavaly ez éjjel volt szántva ez a terület, most egy összeszántás végzünk rajta.
Mi a különbség?
Ez egy ágyeke, másik irányba megy az eke.
Aha.
És a földet így mindig forgatja.
Na kedves hallgatóink, itt szántás közben köszönök el akkor én ettől a műsor résztől. Telefonszámunk 328-89-80, e-mail címünk a helykukac@mr1.hu. A felvételt Nagy Gábor készítette, a szerkesztő Visi László, a felelős szerkesztő Markovics Ferenc. Egyenesen megyünk, tartjuk a barázdát. Azért akartam kikerülni, mert a barázda egy picit vizes.
Most legalább a szerkesztő azt mondja, hogy meglássuk, hogy milyen saras területen, hogy megy a traktorral.
Fantasztikusan megyünk a traktorral, akkor elmondom még egyszer a telefonszámot, 328-89-80, e-mail címünk a helykukac@mr1.hu. Adásainkat meghallgathatják többször is, képeket nézhetnek, például a szántásról. Honlapunkon www.mr1.hu, Kossuth per műsorainkra kattintva. Elköszönünk Tiszadorogmáról, jövő héten a téli munkák közül a favágást mutatjuk be valahonnan a Pilis mélyéből. Köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, maradjanak a rádió mellett, mert rögtön kezdődik gyermeknevelési műsorunk. Farkas Erikát hallották.